Tolkien világa. Rádiósorozat a gyűrűk ura kapcsán. Tolkien, az ember. Barna Bálinttal Hargitay Henrik beszélget a gyűrűk ura írójáról.
Barna Bálint vagyok, jelenleg harmadéves hallgató a Károly Gáspár Református Egyetem bölcsészkarán. Történelem szakos vagyok, és hobbiból foglalkozom Tolkiennel. 1990-es évek közepe óta, pontosan nem emlékszem már, nagyjából hetedikes lehettem, amikor először olvastam a Gyűrűk urat egyik barátom ajánlására, és hát egyből megfogott a világa. Utána olvastam el a Babót és a Szilmarillokat, és aztán következtek csak a többi könyvek a magyarországi megjelenésük sorrendjében. Gimnazista koromban határoztam el, hogy csinálok egy Tolkiennel foglalkozó honlapot. Akkoriban nem voltak annyira elterjedtek a magyar nyelvű Tolkien oldalak az interneten, és amik voltak, azok sem magával az íróval foglalkoztak, hanem elsősorban a világával és a műveivel. És amikor Vördzugolyba belekezdtem, az volt a szándékom, hogy kizárólag az íróval foglalkozzak, az életével, a műveivel, a munkásságával. De aztán az évek folyamán később maguk a művek is belejöttek, a film is, és most már minden ott van, amit Tolkiennel kapcsolatos. Tulajdonképpen a gimnáziumban egy fantasy rajongó klikk alakult ki az osztályunkban, akikkel szerepjátékozni kezdtünk annak idején. A Magyar Tolkien Társasággal pedig tulajdonképpen, illetve a leendő tagjaival az interneten keresztül ismerkedtünk meg, és ott jöttünk össze. Korábban nem ismertük egymást, csak a Tolkien Hú és Vördzugolj fórumán beszélgettünk meg először találkozókat, aztán Nagy Gergely felvetette a társaság ötletét, és támogattuk ebben.
Két név is kötődik hozzád, az egyik a Vördzugolj, a másik pedig, hogy Ezüst Gandalfnak hívod magad.
A Vördzugolj nevet azért választottam a honlapnak, mert Vördzugolj tulajdonképpen Tolkien világában az utolsó meghitt otthon, és én is egy meghitt, otthonos környezetű honlapot akartam csinálni, ahova gyakran betévednek fáradt kószák, és bolyonganak Tolkien világában egy kicsit. Gandalf nevet pedig igazából a barátaim ragasztották rám, azért, mert Gyűrűk ura mániás vagyok, tehát nem magamnak választottam, és ez úgy rajtam maradt, és amikor internetezni kezdtem, akkor is ezt a nicknevet használtam továbbra is. Az ezüst pedig csak azért, mert nem akartam szürke vagy fehér Gandalf lenni. Ezüst az szép szín, szeretem, inkább azt választottam.
átlagos rádióhallgató valószínűleg már hallotta a nevét, de nem biztos, hogy tudja, hogy ő kicsoda is volt valójában.
A teljes neve John Ronald Reuel Tolkien, angol író, aki nem csak író volt, hanem jelentős tudományos munka fűzhető a nevéhez. Az Oxfordi és a Leedsi Egyetemen is tanított, a középkori angol irodalommal és az angol nyelvvel foglalkozott, bár tudományos munkássága jelentős, mégis inkább háttérbe szorult az írásai miatt. Tehát elsősorban a Gyűrűk uráról ismeri a közönség. Tolkien dél-afrikai köztársaság Bloemfontein nevű városában született, ugyanis édesapja Arthur Reuel Tolkien ott dolgozott bankárként. 3 éves volt Tolkien, amikor elhagyták édesanyjával Mabel Suffield-el Afrikát, és Angliába utaztak az ottani rokonokhoz. Időközben hírt kaptak, hogy Arthur Tolkien reumás lázban megbetegedett, aztán meghalt, így a fiúk Tolkien és öccse Hilary árvák maradtak, és édesanyjuk nevelte föl őket Angliában. Miután cukorbeteg anyja meghalt, Tolkien és öccse teljesen elárvult. Soha nem tette túl magát édesanyja elvesztésén, mondja a lánya Priscilla. Kislánykoromban emlékszem egy képre, amelyen fiatalasszony volt, és apám egész életében ott állt az ágya melletti öltözőasztalon. Képzeletében úgy élt, mint az ideális nő, és úgy érezte, hogy tehetségének nagy részét is neki köszönheti. Írói stílusának kialakulása is ezekhez a gyermekkori emlékekig vezethetőek vissza. Életének első és feltehetőleg legboldogabb szakaszát Serholban töltötte, környék ligeteiben, mezőin, patakpartjain. A 7 éves Tolkien szerette ezt a világot és kutatott saját középnyugati gyökerei után. Írásaiból egyértelműen a vidéki táj szeretete sugárzik. Meghatározó élmény volt számára például, hogy öccsével, Hilaryvel gyakran kilestik a közeli malomban dolgozó Molnárt, amint a fiával csontokat őrölt trágyának. Fiúk szemében ijesztő alakká vált, akit fehér emberevőnek neveztek. Ezt azért éreztem fontosnak megemlíteni, mert valószínűleg ez a Molnár ihlette meg a későbbi Veres Tóni alakját a Gyűrűk urából. Mikor elköltöztek, meg kellett válnia a vidéki tájtól, s helyette megszoknia a számára teljesen új nagyvárosi légkört. Lánya Priscilla szerint nagyon sajnálta, hogy az idillikus helyet el kellett hagynia, és beköltöznie a nagyvárosba, amely őt, mint kisgyereket nagyon megijesztette. Amikor 12 éves volt, ismét kiköltöztek vidékre, ez olyan volt a fiú számára, mint ha visszatért volna Serholba. Sokat kóborolt a tájon át, ez jelentette neki az ideális környezetet, és nyomot hagyott benne. Ez a kultúra, amely még mindig érintetlen maradt, kis falvak és városkák, völgyek és dombok, virágzók és gazdaságok, ezek lettek a minták Hobbit falvához és a megyéhez. A környékbeli Bril falu már neve is mutatja, hogy lehet valami köze Brihez, vagy a Cheddar szakadék, Aglaron tündöklő barlangjaihoz, a Charmel folyó, ahol gyakran csónakáztak a családjával, esetleg a fűztekeres megihletője lehetett, szóval mindenképpen vannak bizonyos tájak. Bár sokkal vadabbak is, nem kevésbé, nem csak idillikus részek, például egy alpesi kirándulása során majdnem elsodort őt egy lavina, valószínűleg, hogy ez élménye jelenik meg a köthegységbeli viharban is. Kisgyerekkorában is érdeklődött a nyelvek kitalálása iránt, és ez később sem csillapodott. Ő egyszer azt mondta, hogy 13-14 évesen kezdtem el érdeklődni a nyelvek kitalálása iránt, és ezt valójában soha nem hagytam abba. Számomra a nyelveknek ízük van, és soha nem bírom megérteni, ha valaki azt mondja, ez nagyon száraz és unalmas. Mert egy nyelv számomra olyan, mint egy új bor. Először a göröggel, latinnal ismerkedett gimnáziumban, aztán később jöttek a különböző nyelvek, az angoltól kezdve a finnig, meg a velsziig, amelyek különösen fontosak azért, mert a tünde nyelvekben meghatározó szerepet játszottak. A finn inkább a kvenyával, a nemes tünde nyelvvel mutat rokonságot, a szinda pedig a szürke tünde nyelvvel. King Edward Schoolban kiváló tanulmányi eredményei mellett Tolkien a vitakörelnöke, a futballcsapat titkára és tagja, az iskolai zászló egyik tisztje, majd ösztöndíjas oxfordi hallgató. Az Oxfordi Egyetemen dicsérettel diplomázott, és elfogadott egy tanári kinevezést Leedsen. Mint keményen dolgozó, emberszerető tanár, gyorsan megalapozta a hírnevét. Ismert volt erőzékenységéről, szerénységéről és valamelyest régi módi hozzáállásáról. Tagja volt egy irodalmi társaságnak, mely a The Eagle and Child sörözőben megismerkedett angol irodalmárokból állt, és az Inklings nevet viselte. Eszeveteleiknél részleteket olvastak fel műveikből, és kritikákat mondtak egymás alkotásairól. Akiket ki lehet emelni az Inklingek közül, mint meghatározó személyiségek, az egyik egy bizonyos Hugo Dyson, aki igen keményen elítélte Tolkien műveit. Ő inkább vidám, szatirikus könyveket szeretett volna. Tolkiennek ez fájt egy kicsit, de szerénysége megakadályozta abban, hogy ellent mondjon. C.S. Lewis azonban, aki nagyon jó barátja volt John Ronaldnak, és az egyik vezető személyiség az Inklingek körében, megvédte barátja írományait, és biztatta őt, mint írót. Első világsikerű könyve a Hobbit lett, ami magyarul a Babó címen jelent meg. Már a keletkezése is rendhagyó volt. Tolkien így emlékezett meg erről. Az igazi kezdetre nagyon tisztán emlékszem. Úgy értem, 20 év távlatából is látom azt a sarkot a Northmoor-údi házunkban, ahol mindez megtörtént. Egy hatalmas rakás dolgozat volt előttem. Az iskolai dolgozatok javítása nyáron fárasztó munka. Emlékszem, hogy fölemeltem az egyiket, és azon kaptam magam, hogy majdnem 5-öst adtam, mert ennek a dolgozatnak az egyik oldala teljesen üresen állt. Gyönyörű volt, semmit sem kellett olvasni. Úgyhogy nem is tudom miért, ráírtam. Volt egyszer egy földbevájtjuk, abban élt egy hobbit. És így kezdődött meg a Hobbit írásának a története. Eredetileg gyerekeinek írta ezeket a meséket, de aztán végül is rábírták barátai és családtagja a kiadásra. Stanley Unwin, a kiadó vezetője, a 10 éves kisfiának adta oda bírálatra a kéziratot. Rainer Unwinnak nagyon tetszett a Hobbit, így kiadták. A kiadó egyik munkatársa, Susan Degnall bíztatta először a további írásra, Tolkien végül is mások unszolására belekezdett a folytatásba. Mesélési vágy nagyon erős volt benne, ez motiválta a megírására a legnagyobb alkotásának, a Gyűrűk Urának. Sokat jelentett neki ez a könyv, Robert Murray atya egyik katolikus papbarátja ezt így fogalmazta meg. Nagyon mély érzelmek fűzték azokhoz az értékekhez, azokhoz a régi módi értékekhez, amelyeket könyve magába foglalt. A hősköltészethez, a lovagiassághoz és minden olyan értékhez, amiket ma a középkorral kapcsolnak össze. Tolkien azonban nem tanmesét akart írni, hanem csak elmesélni egy izgalmas történetet. Tolkien tökéletességre vágyott és maximalista volt. Meg kellett győződnie róla, hogy minden egyes apró részlet is tökéletesen megegyezik. Ezért kellett számtalanszor átírni a műveit. Ennek köszönhető tulajdonképpen, hogy rengeteg kézirat maradt ránk a szöveg variánsunkról, amelyet most legkisebb fia Christopher Tolkien ad ki a History of Middle-earth sorozatban. A Gyűrűk ura története például 4 kötetben van összefoglalva, a különböző szövegvariánsokat szerkesztett tehetségessé. Azok a kéziratok, amelyek fennmaradtak, és amelyek a különböző fejezetek korábbi változatait tartalmazzák, jóval nagyobb méretűek, tehát csak 4 kötetbe fértek bele utólag. Egy történetnek akár 3-4 variációja is lehetett, többszörösen átírva, jegyzetekkel kiegészítve. Sose volt elégedett önmagával.
Lehetséges, hogy a filmbeli változtatások is valamelyik verziót követik? Vagy akár egy újabb verziónak tekinthetők a eddigiekhez?
Peter Jacksonék nem valamelyik korábbi szövegvariánst vették alapul a változtatásoknak, hanem inkább dramaturgiai okokból volt muszáj változtatniuk bizonyos elemeken, meg hát azért a saját ízlésükhöz is igazították a forgatókönyvírók.
Mennyi idő alatt alakult ki a Gyűrűk ura megjelent szövege?
Az első vázlatokat mindjárt a Hobbit megjelenése után elkezdte, de igazából 39-ben kezdett hozzá magának a műnek a megírásához. A világháború miatt kisebb-nagyobb megszakításokkal ez 12 évet vett igénybe. És utána is várnia kellett, amíg megjelenik, mert a függelék összeállítása is még további időt vett igénybe. Eredetileg úgy tervezte, hogy a Silmarillokat, mely a világának egy mitológiai összefoglalója tulajdonképpen, a világ teremtésétől fogva egészen a tündék elhajózásáig, de hát ez önmagában is akkora történet volt, hogy a kiadó nem akarta negyedik kötetként a Gyűrűk ura után csatolni, hanem azt mondta, csak írjon egy függeléket, és akkor végül is ez lett belőle. A Silmarillok első variációit még 1916 vége felé kezdte elírni. Az Elveszett mesék könyve című kiadványban jelentek meg ezek a korai írások. Az első a Tűntjáték kis háza címet viselte, amely arról szólt, hogy egy Eriol nevű angol utazó eltéved halhatatlan földre, és ott a tündéktől hallja ezeket a mítoszokat. Tulajdonképpen a kitalált tündönyelvetnek akart egy történelmi hátteret, és ugye az angol mitológia hiányosságait igyekezett ezzel pótolni. Ezekből lett később a Silmarillok több változaton keresztül. Még ma is több mint 10 000 oldalas jegyzet van kihasználatlanul ezzel a témával kapcsolatban, mert annyira tömör, annyira súlyos mű a Silmarillok, hogy igazából minden fejezete akár külön-külön könyv is lehetne. A Silmarillok anyaga nem is jelenhetett meg Tolkien életében, mert annyit dolgozott a különböző változtatásokon, hogy közben megöregedett, és már túl nagy feladat volt számára. Az a Silmarillok, amit mi ismerünk, lényegében az író halála után jelent meg. Christopher Tolkien szerkesztette a végleges változatot, és tulajdonképpen ezt a sok ezer oldalas jegyzetet kellett lerövidíteni a pár száz oldalra, hogy fogyasztható állapotba kerüljön.
A Babó és a Gyűrűk ura kiadása utáni években mennyire lett Tolkien sikeres író?
Az első kiadásnak nem volt akkora visszhangja. Igazából az amerikai kalóz kiadás nyomán jött létre a Tolkien kultusz Amerikában.
Mit jelent ez, hogy kalóz kiadás?
Hát hivatalosan nem állapodtak meg egyik kiadóval se, hogy kiadják, nem valaki önkényesen megkerülve a jogot, ő kiadta ezt, és úgy terjesztették Amerikában. Valószínűleg összefüggésbe lehetett azzal, hogy a hippi mozgalom a féle szentírásnak tekintette, és ez zavarba hozta Tolkient. Írta is egyszer, mindjárt kikeresem. Tehát sajnálatos kultuszáról, hogy ő hívta, írta. A művészet mozgatja meg őket, de ők nem tudnak erről, és megrészegednek tőle. Sok fiatal amerikai egészen másképp éli meg a történeteket, mint én. Máskor meg egy olvasójának ezt írta. Nem hiszem, hogy szerencsés dolog, ha az ember még életében kultuszfigura lesz. Bár azt nem mondhatnám, hogy mindenképpen felfúvalkodottá teszi az embert, én legalábbis inkább nagyon kicsinek és érdemtelennek érzem magam, hanem még a legszerényebb bálványórát is megcsiklandozza a tömjén füstje. Magáról azokról, amiért ő elkezdett írni mitológiát, egy levélben beszél a mitológia hiányáról az angol irodalomban. Kezdettől fogva hiányoltam, fájlaltam, mennyire nincs nekünk efféle hagyományunk, és ezt szegénységünknek tekintettem. Mert gondoljuk meg, a görögöknek, a keltáknak, a román nyelveknek, a németeknek, a germán, a skandinávoknak, a finneknek, akik nagy hatást tettek rám, mind van efféle kincse. Az angolban némi ponyvaszerűségtől eltekintve semmi ilyesmi. Ő tulajdonképpen az Arthur Mondokört is inkább egy gallikus hagyománynak, tehát francia hagyománynak tekintettem, itt nem volt hajlandó angolként kezelni.
Mennyire alapultak a meséi, vagy akár a Gyűrűk ura valós történeti eseményeken?
Az élete számos epizódja olyan hatással volt rá, amiket mindenképpen meg ki kellett írnia magából, és ezek nem csak gyerekkori élmények voltak. Az első világháború során részt vett a Somme-folyó menti csatában, a rövid ideig is, de azért látta és átélte a háború borzalmait. Valószínűleg ezek jelenhetnek meg például a holtlápos jeleneteknél, vagy akár a mordori jeleneteknél. Tehát elsősorban az első világháború volt az, amelyik rányomta a bélyegét a művekkel, és nem a második, mivel jóval korábban papírra vetette ezeket a történeteket, miatt még kitört volna a második világháború. Tolkiennek 4 gyereke született. A legidősebb John Tolkien nemrég halt meg januárban idén. Volt még egy Michael nevű fia, és egy Priscilla nevű lánya, és Christopher Tolkien, aki szerkeszti a kiadatlan műveket, ő is aktívan működik.
Mennyire keresik meg őket a Tolkien rajongók, hiszen ők az egyedüli kapcsolatai a szerzővel?
Természetesen tartják a kapcsolatot, hiszen már maguk a Tolkien társaságok is. Ahhoz, hogy használják a Tolkien nevet, mindenképpen kapcsolatba kell, hogy lépjenek a jogok birtokosaival, tehát az örökösökkel mindenképpen konzultálniuk kell. Tehát a Magyar Tolkien Társaság hivatalosan is felhatalmazást kapott a Tolkien név használatára. Az idén januárban rendezett 111. születésnap, amely Magyarországon a Corvin moziba volt, azt tulajdonképpen a világ minden táján megünnepelték január 3-án, az író születésnapján.
Miért pont a 111-et?
Mert a hobbitok körében nagy jelentősége van a 3-1-esnek. Bilbo is 111 éves volt, amikor azt a híres születésnapi ünnepét rendezte, amikor ott hagyta otthonát.
Hogyan ünnepelték ezt az évfordulót?
Mi tulajdonképpen a Corvin moziban reggeltől estig különböző rendezvényeket tartottunk. Voltak előadások nyelvekkel, mitológiával kapcsolatban, voltak kerekasztal beszélgetések, és aznap vetítették utoljára Gyűrű Szövetsége filmváltozatát a hazai mozikban. Crossbones nevű együttes tartott koncertet, valamint voltak gyermekprogramok, és ingyenes sörcsap.
Ez miért jelentős?
Reklám szempontjából.
Hogyan tovább válhatók-e még újabb, eddig nem ismert Tolkien művek?
Mindenképpen. Egészen biztos, hogy Christopher Tolkien még újabb kiadványokat megjelentett.
Ezek a Silmarillokhoz lesznek hasonlóak, vagy a Gyűrűk urához hasonlóan egy komplett történetet tartalmaznak, vagy csak töredékek egy rég elfelejtett mítoszból?
Inkább a legutóbbi, tehát a History of Middle-earth sorozat korábbi köteteihez hasonlóan ez is csak különböző szövegvariánsokat tartalmaz majd valószínű. De Magyarországon még számos olyan mű megjelenhet, amelyek nem ehhez a sorozathoz tartoznak, és remélem is, hogy meg is fognak jelenni hamarosan.
Milyenek ezek? Miről szólnak?
Például a tudományos munkásságából nem nagyon jelent meg eddig semmi. Mondjuk a közönség valószínűleg a meseit igényelni. Van pár mese és verses kötet, ami még megjelenhet, valamint monográfiák Tolkienről, tehát a szekundér irodalmat is szeretnénk, hogyha minél előbb meghonosodna magyarul.
miről van szó a fórumaikatokon?
Egyrészt a filmről és azoknak a szereplőiről, főleg a rajongók körében, de a legapróbb részlettől kezdve, például, hogy tudnak-e repülni a balrogok, vagy hogy ragozzák ezt és azt a szót a Quenya nyelvtanban, innentől egészen odáig, hogy filozófiai és teológiai viták is kialakultak már.
Kik azok a balrogok, és miért fontos, hogy tudnak-e repülni?
Balrogok ősi szellemlények, akik annak idején a sötétséget választották, és a sötét úr szolgálatába, Morgott szolgálatába álltak. Az egyik ilyennel találkozott Gandalf Móriában, akivel a hídon megküzdött, és aztán alázuhantak mind a ketten. Aki látta a filmet, tudja, miről van szó. Egész látványosan meg van jelenítve. Nagyon érdekes, hogy ott se látszik tökéletesen, hogy igazából van-e szárnya, vagy csak a körvonalai látszódnak, mert a maga a szárnyanyaga teljesen ködbe burkolózik, vagy füstbe. Tehát csak a széleit látjuk.
Ennek lenne valami funkciója a történetben, hogy, tehát annak, hogy van-e szárnya, vagy nincs szárnya, vagy ez egy elméleti kérdés?
Is. Tulajdonképpen, ha lett volna szárnya, akkor az a kérdés, hogy tud-e repülni vele, vagy csak díszként van a hátán. Mert ha tud repülni, akkor nem zont volna le a szakadékba Gandalf, tehát elrepülhetett volna. Meg a Gyűrűk ura függelékében azt hiszem meg van említve, hogy a Morgott egyik balrogja elrepült. De a fly szó menekülésként is értelmezhető, nem csak repülésként. Tehát nem egyértelmű, hogy most melyikre gondolt Tolkien, hogy elmenekült vagy elrepült. Tehát ez még vitatott.
Készül a vitáitokból valamilyen anyag, amiben leírjátok, hogy mire jutottatok?
Hát speciál a balrogok repülési tudományáról megjelent egy rövid összefoglaló a Lassi Laurie-be, ami a Tolkien Társaságnak a hivatalos lapja.
Mit jelent a címe?
Aranyló levelek. Tulajdonképpen a rendezvényeinken megvásárolható, mindig az aktuális példánya.
És milyen cikkek vannak ebben az újságban?
Vannak benne a rajongók által beküldött rajzok, novellák, festmények és versek, de vannak benne rövid, tudományosabb jellegű írások és esszék, tanulmányok, valamint Quenya nyelvtan és humor rovat, ahova rengeteg anyag érkezik be, mert a fórum látogatói rengeteg paródiát írnak a Gyűrűk urához és más Tolkien művekhez.
Hogy néz ki egy ilyen paródia? Mit lehet parodizálni a Gyűrűk urát?
Elsősorban a szereplők alkatát parodizálják ki. Helyzetkomikumok vannak. Sokáig népszerű volt a napló stílus. Amikor megírták például a Móriai Balrognak a naplóját, ahogy ő megírta az eseményeket, és hasonló ötletes megoldások. Kell egy kis önirónia ahhoz, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat. In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Hobbits are peace-loving folks, you know. They're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just like to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the caves below to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. Bilbo, Bilbo Baggins, only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Well, he fought with the goblins, he battled a troll, he riddled with Gollum, a magic ring he stole. He was chased by wolves, lost in the forest, escaped in a barrel from the Elf King's halls. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Back in his home in the land of Shire, that brave little hobbit whom we all admire, just sitting on a treasure of silver and gold, a puffin' on his pipe in his hobbit hole. Bilbo,
Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet.
Egész életében hívő katolikus maradt, ezért reménykedve gondolt a jövőre. Lánya Priscilla így vélekedik erről. Azt hiszem, leginkább vallásossága akadályozta meg abban, hogy igazán pessimista legyen. Meg volt győződve az emberi jóság lehetőségeiről, különösen azok között az egyszerű emberek között, akik soha nem válnak híresekké.
Több mint 30 évvel ezelőtt, 1971. januárjában, 2 évvel Tolkien halála előtt hangzott el a BBC Rádió 4 programján a következő interjú Tolkiennel. A téma a gyűrűk ura, a riporter Dennis Gerolt volt.
But Tolkien himself has always fascinated me ever since I had the privilege of attending his lectures on English at Oxford. Dennis Gerolt talked to Tolkien about his writing and his work, about how this epic mythology was created in the mind of a professor of English language.
Long before I wrote The Hobbit and long before I wrote this, they had constructed this well mythology.
Még jóval a Hobbit megírása előtt és jóval a Gyűrűk ura előtt már felépítettem a világ mitológiáját.
So you had some sort of scheme on which...
Volt tehát valamilyen séma, ami alapján dolgozhatott. Hatalmas szagák, igen. A Hobbit eredetileg nem volt a történet része, de ahogy összefüggésbe került a két világ, egyre inkább a Gyűrűk ura cselekményének is a részévé vált. Tehát a karakterek és a történet gondját viselték egymásnak. Amikor azt mondom, hogy gondját viselték, nem úgy értem, hogy teljesen hatásuk alatt volt. Ó, nem, nem zavar, hogy álmodok róla, ez egyáltalán nem valami rögeszme. Van egy érzése az embernek, hogy A, B, C vagy D pontokban csak A vagy egy másik a helyes út. És várni kell, amíg kiderül, hogy tényleg az-e. Persze voltak térképeim. Ha egy ilyen bonyolult történettel dolgozunk, egy térképet is készíteni kell, különben utána már nem lehet térképet csinálni belőle. A holdállása, úgy hiszem, valóban a holdállása volt, és a naplemente is aszerint nézett ki, hogy a világnak ezen a táján, akkor, 1942-ben valóban voltak. Ugye akkor 42-ben kezdte el megírni. Ó, nem, akkor kezdtem, amint a Hobbit kijött, a 30-as években. És már nem sokkal a kiadása előtt fejezte be. Az utolsót úgy 1949-ben írtam. Emlékszem, hogy meg is könnyeztem a történet végét. De aztán persze következett egy csomó átírás. A teljes munkát kétszer gépeltem le, egyes részleteit pedig többször is, egy ágyon, egy padlásszobában. Persze nem engedhettem magamnak egy gépírót. És persze vannak hibák is, és ez elég vicces így kimondani, azt hiszem, olyan helyzetben vagyok, hogy nem számít, hogy az emberek mit gondolnak most rólam. De voltak félelmetes nyelvtani hibák, amik egy angol nyelv és irodalom tanártól meglehetősen elképesztőek. Nem vettem észre egyet sem. Egyszer átlépiket írtam átlép helyett. Nem érez valamiféle bűntudatot, hogy nyelvészként, az angol nyelv professzoraként, ahol a nyelv tényleges forrásaival foglalkozott, élete nagy részét egy kitalált dolognak szentelte? Nem. Biztos vagyok benne, hogy ez a nyelvnek csak használt. Rengeteg nyelvi bölcsesség van benne. Nem érzek semmiféle bűntudatot a gyűrűk ura miatt. Nincs valamiféle elfogultság önben az élet ilyen kényelmes, otthonos dolgai iránt, mint amiket a megyében látunk. Az otthon, a pipa, a kandalló, az ágy, az ilyen otthonos értékek. Önben nincs? Önben nincs, Tolkien tanár úr. De hát persze. Nem elfogult a hobbitok iránt? Ezért érzem otthon magam. A megye igencsak az a fajta világ, amelyben először a dolgok tudatára ébredtem. És amit talán még megrendítőbb volt a számomra, mivel én nem itt születtem. Bloomsdale-ben születtem, Dél-Afrikában. Nagyon fiatalan jöttem ide-onnan. De ugyanakkor az emlékezetedbe és a képzeletedbe hatol, még ha nem is nagyon gondolsz rá. Ha az első karácsonyfád egy hervadozó eukaliptusz, és ha rendszeresen problémát jelent a hőség meg a homok, és akkor ráadásul épp abban a korban, amikor az ember képzelete nyilatozni kezd, ha akkor ott találod magad egy csendes, Warwickshire-i faluban, azt hiszem, ez olyan különleges szeretetet kelt az iránt, amit nevezhetünk Midlandi angol vidéknek is, aminek az alapja a tiszta víz, a kövek, a szilfák, csöndes patakok, és így tovább. És persze körülötte a vidéki emberek. Hány éves korában jött Angliába? Azt hiszem, 3,5 voltam. Nagyon megdöbbent persze, mert azért mondják az emberek, hogy nem emlékeznek. Ez olyan, mint állandóan ugyanarra a kockára fényképezni ugyanazt a dolgot. Az apró változások csak elmossák a dolgot, de ha egy gyerek egy ilyen hirtelen váltást lát, ez tudatos. Amit ilyenkor megpróbál, az az, hogy beillesz-e az újat a régibe. Teljesen éles kép él bennem arról a házról, amiről tudom, hogy egy tökéletesen kidolgozott egyvelege a Bloemfontein-i otthonomnak és a nagymamám Birmingham-i házának. Még mindig emlékszem, hogy kimentünk az útra Birminghamben, és csodálkoztam, hogy mi történt azzal a hatalmas erkéllyel. Következésképp a dolgokra borzasztó jól emlékszem. Emlékszem a fürdésre az Indiai óceánban, amikor még egészen 2 éves sem voltam, és mégis teljesen tisztán emlékszem rá. Frodo elfogadja a gyűrű terhét, és beépíti karakterébe a hosszú szenvedés és kitartás erényét. És cselekedetei alapján igen erényes életet él, majdhogy nem krisztusi figurává válik. Miért egy félszerzetet, egy hobbitot választott erre a szerepre? Én nem választottam, nem csináltam válogatást. Megírtam a hobbitot,
Minden, amit próbáltam tenni, az az volt, hogy folytassam a történetet. Ott, ahol a hobbit van, abban maradt. És ott hobbitjaim voltak, nem de bár. Valóban, de Bilbóban viszont semmi krisztusi nincs. Nincs. De a legszörnyűbb veszélyek tudatában folytatja a szenvedést, és keresztül viszi a győzelmet. De azt hiszem, ez inkább az emberi faj egy allegóriájának tűnik. Mindig megdöbbentett, hogy még mindig itt vagyunk. Néhány ember elképesztő, valószínűtlen dolgok elleni rendíthetetlen bátorságának köszönhetően. Itt van az őserdő, tűzhányók, vadállatok. Küzdöttek, sokszor bizonyos fokig vakmerőn. Arra gondoltam, hogy elképzelhető, hogy a mitológiai Midgard az középfölde lehet, vagy van valami kapcsolat. Ó, igen, ez ugyanaz a két szó. A legtöbben elkövetik azt a hibát, hogy középföldét egy valódi helynek tekintik, a Földön, vagy egy sci-fi-beli másik bolygón. De ez csak egy régies szó arra a világra, amin mi élünk, és amit úgy képzeltek el, hogy az óceán veszi körbe. Nekem úgy tetszett, hogy középfölde, a mi világunk, abban az értelemben, ahogy említette is, de egy másik korszakban. Nem. A képzelet egy másik fokán, igen. Szándékosan kötött a gyűrűk urában bizonyos fajokhoz, bizonyos tulajdonságokat. A tündék bölcsek, a törpök mesteremberek, vagy mestertörpök, az emberek gazdálkodók, vagy harcosok, és sorolhatnám tovább. Nem szándékos volt, de amikor ezek az emberek kezei között vannak, valahogy meg kell különböztesse őket. Igen. Persze, amint jól tudjuk, végül is csak az emberiséggel dolgozhatunk. Csak ez a porhüvelyünk van. Mindannyian, vagy legalábbis az emberi faj nagy része, mind szeretnénk, hogy észbeli hatalmat, nagyobb művészetbeli hatalmat szerezzünk. Ami alatt azt értem, hogy a hatalom elméleti és megvalósult formája között kisebb távolságnak kellene lennie. És azt szeretnénk, hogy hosszabb, ha csak nem végtelen ideig ismerhessük meg, és hozhassunk létre újabb dolgokat. Ezért aztán a tündék halhatatlanok bizonyos értelemben. A halhatatlant kell használnom, de nem azt értem alatta, hogy örökké halhatatlan, csupán azt, hogy nagyon hosszan tartó. És ez addig tart, amíg a Föld lakható marad. A törpök persze elég egyértelműen nem gondolná, hogy sok szempontból a zsidókra emlékeztetnek. A szavaik természetesen semiták, semitának lettek megalkotva. A hobbitok épp a falusi angol emberek, akik apróra lettek megteremtve, mert ez tükrözi többnyire képzelő erejük szűkösségét, de nem bátorságuk és rejtett hatalmuk kicsinségét. Ez a könyv nagy erősségének tűnik, a nevek óriási tárháza. Az ember nem téved el benne, legalábbis második elolvasás után. Nagyon örülök, hogy ezt mondta, mert ez rengeteg munkát jelentett nekem. És nagy gyönyörűséget is ad egy eltalált név. Mikor írok, mindig a névvel kezdem. I always in the writing always start with a name. Give me a name and it produces a story, not the other way back, normally. Mondj egy nevet, és ebből lesz a történet, és nem fordítva általában. Azok közül a nyelvek közül, amiket ismer, melyik segített a legjobban a Gyűrűk ura megírásában? Az élő nyelvek közül a Velszit kellene mondanom, ami az összes többinél jobban vonzott stílusa és hangzása miatt. Bár először épp egy szénszállító teherautón láttam, és mindig tüdöttem azon, hogy mit is jelenthet. Nekem úgy tűnik, hogy a Velszi nyelv zenéje azokban a nevekben is átjön, amit a hegyeknek és a helységeknek adott. Nagyon is, de egy nagyon termékeny hatást tett rám a finn is. Vegyük allegóriának a könyvet. Ne. Az allegóriáktól már messziről írtózom. Úgy véli, hogy a világunk épp olyan hanyatló, mint ahogy a könyvében a harmadkor hanyatlik. És lát a mi világunkban egy eljövendő negyedkort. Az én koromban pontosan az a fajta ember vagyok, aki egy olyan korban élt, ami az ismert történelem egyik leggyorsabban változó kora. 70 év alatt egész biztos sose lehet ennyi változás. Az egész gyűrűk urán keresztül vonul egyfajta őszies hangulat. Egy alkalommal az egyik szereplő azt mondja, hogy a történet folytatódik, de nekem úgy tűnt, hogy kiestem belőle. Minden esetre minden hanyatlik, elhalványul. Legalábbis a harmadkor vége felé minden választás valamilyen hagyomány felborítását jelenti. Számomra úgy tűnik, hogy ez valami olyasmi, mint Tennysonnál a következő idézet. A régi rend változik, helyet ad az újnak, az isteni teljességnek sokféle lehet az útja. Hol van Isten a gyűrűk urában? Egyszer vagy kétszer meg van említve. Ő az egy Isten? Az egyetlen, igen. Ön hívő ember? Ó, én római katolikus vagyok. Buzgó római katolikus. Mit szeretne inkább, hogy a nyelvészeti írásai alapján emlékezzen önre az utókor, vagy a gyűrűk ura és a hobbit alapján? Nem gondolnám, hogy túl sok választásom lenne itt. Ha egyáltalán emlékezni fognak rám, akkor a gyűrűk ura miatt ezt lemerném fogadni.
Thank you. did not come at noon, and out of the tawny sunset, before the rise of the moon, when the road was a gypsy's ribbon, looping the purple wood, a redcoat troop kept marching, marching, marching. King George's men came marching up to the olden door. They said no word to the landlord, they drank his ale instead. But they gagged his daughter and bound her to the foot of her narrow bed. Two of them knelt to the casement with muskets at the side. There was death at every window, hell at one dark window. For Bess could see through the casement the road he would ride. They tied her up to attention with many a sniggering jest. They had bound a musket beside her with a bow beneath the breast. Now keep good watch, and they kissed her. She heard the dead man say, look for me by the moonlight, watch for me by the moonlight. I come to thee by the moonlight, though hill should bar the way. She twisted her hands behind her with all the knots she could, but she writhed her hands till her fingers were wet with sweat and blood. They stretched and strained in the darkness, and the hours crawled by like years, to now when the stroke of midnight called on the stroke of midnight. The tip of her finger touched it, the trigger at least was hers.
Elhangzott Tolkien világa, rádiósorozat a Gyűrűk ura kapcsán. A Tolkien az ember című részt hallották. Barna Bálint beszélt a Gyűrűk ura írójáról. Méhegedőn közreműködött Botos Veronika. A műsorban Velszi és Kelta zenei együttesek számaiból válogattunk. Hargitai Henrik műsorát hallották.